Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Resperger István, ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják délután 14 óra 6 perctől rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat.
Az elmúlt hétvégén lezajlott egy orosz-ukrán-amerikai háromoldalú béketárgyalás Abu Dhabiban, ahol döntöttek, hogy a következő hétvégén folytatják. Tehát folytatják. Nem úgy álltak föl, hogy nem fogják folytatni. A hadi helyzet a fronton kinek kedvez ebben a pillanatban?
Hadi helyzet egyértelműen Oroszországnak kedvez. Ez a gyalogos előrehaladás napi 1-3-5 kilométerrel arrébb megy az arcvonal, illetve azt lehet mondani, hogy az erődvárosoknak a körbevétele zajlik. Ez Konstantinovka, Kramatorsk és Szlovjansk. Ezt indirekt módon is próbálják akadályozni. Egyrészt pusztítják a Lengyelországból érkező vasútvonalon érkező technikai eszközöket, másrészt ezt a három erődvároshoz vezető vasutakat támadják. Északon Kupiansznál vegyesebb a helyzet. Először jelentették, hogy elfoglalták az oroszok, majd jelentős ukrán ellenlökés következett be. A város egy részét visszavették, itt most stabilizálódott a helyzet, de más frontszakaszokon is orosz előretörést látunk a térképeken, főleg Zaporozsia irányába. Zaporozsiánál ugye van egy védővonal, illetve van egy nagy lyuk a védelmi rendszeren délről, itt próbálnak még területeket szerezni, hogy jobban tudjanak tárgyalni ezekről a feladatokról. Ugye Vitkov főtárgyaló azt mondta, hogy most már nagyon kevés kérdésben, szinte mindenben megállapodtak, itt főleg a területi kérdésekről lehet szó. És azon belül is főleg Donbass. Donbassban körülbelül 6600 négyzetkilométert kellene még az oroszoknak elfoglalni, vagy legalábbis elzárni az ukránoktól. Ez 55 kilométeres mélységet jelent. Most a jelentések szerint azt mondják, hogy lehet, hogy ez a terület, amit nem tudtak az oroszok elfoglalni, ez demilitarizált övezet lesz. Ugye a béke fenntartásnál egy ilyen demilitarizált övezetben azért rengeteg katonára van szükség, hiszen itt egy 1000-1200 kilométeres arcvonalról beszélünk. Ezen belül attól függően, hogy 50 vagy 80 kilométer széles zónát csinálnak, katonákat kell telepíteni a felek közé. A legóvatosabb becslések szerint is 20-30 ezer katonáról beszélünk, akik nek ENSZ felhatalmazás kell, ENSZ fizetés kell, és ugye ebből a 30 ezerből három váltást kell összeállítani, aki felkészül, egy, aki kint van a műveleti területen, egy pedig ugye szabadságon. A nehézséget, főleg a lengyelekkel beszélgetve azt állapítottuk meg, hogy ez a két magyarországi terület fel nem robbant lövedék akna jelenti, hiszen ahhoz, hogy békefenntartók valahova bemenjenek, ott a területet meg kellene tisztítani.
Nekik mozogniuk kell.
Igen. Aztán ugye végig kellene települni az arcvonal mentén, helikopterekre, bázisokra, logisztikai ellátásra lenne szükségük, hogy a két fél között tudjanak járőrözni.
A napi 3-5 kilométeres orosz előrehaladás, ez addig tart, amíg az erődített városokat teljesen el nem érik, azon tovább menni nem tűnne értelmesnek, hiszen akkor el nem esett erőd maradna a hátukban.
Igen, sok szakértő azt mondja, hogy ugye április elejére, közepére határozta meg Gerasimov tábornok a haderőnek, hogy ezt a három erődvárost el kell szigetelni, illetve kapitulációra kell kényszeríteni. A többi megyében, Hersonnál, Zaporozsiánál lesznek kisebb előretörések, Hersonnál elválasztja őket a folyó, itt nem várható nagyobb művelet, a Luhanszki területet teljesítették. Szumi és Harkovnál, ha bármilyen kisebb támadás van, az arról szól, hogy az ukránok vonjanak el erőket a Donbaszból, hogy az oroszok sikeresebbek legyenek. Viszont ugye Pokrovszk volt a vízválasztó, hiszen ott volt az utolsó nagy védelmi vonala az ukránoknak. Most még kettőt kiépítettek, pont Harkivtól le egész Pokrovszkig, két védővonalat, tehát ebben ők még tudnak védekezni. Viszont utána az oroszoknak kedvez minden, hiszen innentől, ha kijött a Donbaszból, ott sík terület van. itt több lehetősége van a támadó félnek.
Az látszik, hogy gyorsan védelmi vonalat miből és hogyan lehet építeni? Ezek nem azok a védelmi vonalak, amelyeket a Krím elfoglalása után építettek az ukránok nyilván, hanem ezek újak.
Ezek teljesen újak, viszont az látszik, hogy tanultak abból, amit belefutottak a nagy ukrán ellentámadásnál. Tehát harckocsi árkok vannak, 6-8-10 méter széles árok, 2-3 méteres mélységgel, hogy a harckocsik ne tudjanak előre törni. Ezek mögött drótakadályok, harckocsi akasztók, vagy hát civil szemmel prizmák vannak. Ezt követően gyalogsági árkok, illetve fedett hely az állománynak, hogy védekezni tudjon. Viszont ezek az új védelmi vonalak, már sík területen vannak, és tudjuk, hogy a legtöbb védelmi vonal, mint a Mazsony védővonal Franciaországban, mindegyik megkerülhető, vagy egy idő után áttörhető.
Mivel támadnak most az oroszok? A háború elején lehetett látni, hogy hatalmas csapattestek, szállítójárművek, harckocsik mozogtak, majd áttértünk a drónokra, a rakétákra, meg mindenfélére. Most mivel folyik a háború?
Ugye a drónok megváltoztatták a hadviselést, azt lehet mondani, hogy átléptünk, korábban volt egy ilyen árokharcászat, most azt lehet mondani, hogy a 21. század közepén vagyunk, a drónok kerültek fölénybe. Egyrészt Oroszország az iráni típusú támadó drónokból már az 5. változatot gyártja, ezeknek 1000 kilométer lesz a hatótávolságuk. Ezekből havi 3000 darabot gyártanak, és hát a statisztikák nagyon jól mutatják, hogy hogy kapják meg a katonák, illetve a frontvonal ezeket a drónokat. 2-3 naponta 6-700 drónt alkalmaznak az ukránok ellen. Ez az első csapás. A második csapás a siklóbombák. Ezek is ugye korábban 500, 1500, 3000, de most már 9000 kilós változatban is gyártják. Ezekkel ugye a repülőgépről indítva halálpontos GPS adatok alapján csapódnak be ezek a siklóbombák. 25-ben 61 ezer darabot indítottak az oroszok, ebből 51 ezer csapódott célba, és idén terveznek 75 ezer darabot bevetni, tehát a szállítás, a kapacitásnak a megemelése történt.
Mire valók, bocsánat, a drónok? Azokat operátor irányítja, vagy autonóm módon működnek?
Ugye a drón hadviselés is egy összetett hadviselés, hiszen ahogy az oroszok például műveletet hajtanak végre, ez általában éjfélkor kezdődik, ekkor küldik fel a 600 kilométeres hatótávolságú Orlan drónokat. Ezek felderítik azt az irányt, ahol várhatóan a csapásmérő drónokat szeretnék bevetni. A csapásmérő drónok később indulnak, próbálják kicselezni ugye a légvédelmet, és hát ugye egy ilyen 20 ezer dolláros drónra nyilván nagyon nehéz rávenni a kezelőket, hogy egy 1,5 millió dolláros Patriot rakétát indítsanak. Úgyhogy az ukránok pedig próbálnak drón elfogó drónokat alkalmazni, helikoptereket, repülőket, mindent bevetnek ez ellen. Emellett indítják a úgynevezett száloptikával vezérelt drónokat az oroszok. Ezekből most már nagyon rossz hír, hogy 20-40-60 kilométeres hatótávolságú szálvezérelt drónok vannak.
60 kilométeres 60, a zsinór, pontosan, kezelőtől a drónik fölér?
Pontosan. És a másik nagy történet ebben, hogy most az arcvonalból a páncélozott technika kiszorult, 20-20 kilométerrel hátrébb vitték, és ezért alkalmazzák ezt a gyalogos harcászatot, drónokat. A drónok, amikor kisebb zsebeket vagy katlanokat látnak az oroszok, akkor próbálják mindig elszigetelni az ukránokat, így nem jut be semmi hozzájuk, se logisztika, se egészségügyi ellátás, és nem tudják elhagyni a helyszínt, tehát nagy veszteségek is vannak. A mostani statisztikák szerint, ahogy néztem, minden második haláleset ér már a drón felel. Ez körülbelül azt jelenti, hogy 30-35 ezer ember esik ki havonta mind a két oldalon. Az oroszok ezt tudják pótolni jelen pillanatban, 40-42 ezer embert mozgósítanak, tehát van tartalékuk váltani is a katonáikat az arcvonalban. Hát ukrán részen ez a kényszermozgósítás, emberek elfogása és a frontra küldése, ez azért nem vált be. Eddig 290 ezeren maradtak távol a hadszíntértől, azaz elhagyták a hadszínteret. Havi 30-40 technikai eszközt tudnak így is a drónkezelők kiiktatni. A legsűrűbb erdőben megtalálják a réseket ezekkel a száloptikás drónokkal, és a legkisebb résen át beviszik a harckocsiba.
De ezek robbanóanyagot visznek így magukon
pontosan
ezek a drónok?
Pontosan, úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drónok, 6-8-10 kiló robbanóanyag van némelyiken. A lanceteken az kisebb hatótávolságú 20-30 kilométer, azokkal is a páncélozott eszközöket, parancsnoki pontokat próbálják célozni.
A sikló bombák, ezek mire valók? Ezek nevükből ítélve jóval nagyobbak, mint a drónok, és jóval nagyobb pusztításra vannak tervezve.
Pontosan, ugye a Donbass az végig egy erődrendszer, hiszen 2014 óta az ukránok ezt előkészítették arra, hogy megvédjék egy orosz támadástól. A sikló bomba az egy nagyon buta bomba, GPS vezérelte repülőről, harcászati repülőgépről indítható bomba, ennek 500, 1500, 3000 és 9000 kilós változata van, a fele mindig robbanóanyag. Ezekkel halálpontosan az ukrán állásokat támadják, így ezért kevesebb a vesztesége az oroszoknak, hiszen tüzérségi fölényben vannak a siklóbombák támadásai, ez napi 100-120-at jelent egy-egy frontvonal szakaszon, illetve a mi óriási előny az oroszoknak, hogy ugye 60-80 kilométerről indítható, tehát nem kell az arcvonalhoz közel menni, a modern ukrán légvédelmi eszközökhöz, így a pilóta is és az eszköz is megmarad a legtöbb esetben.
Ezekkel csak a fronton pusztítanak, vagy ezek azok, amelyek bemennek az ukrán hátországba is?
Nem mennek az ukrán hátországba, ez a frontvonal, ez a csapatok támogatását szolgálja, akik támadnak és próbálják elfoglalni ezeket az erődítményeket. A drónok azok, illetve a rakéták, a cirkáló rakéták, vagy a hiperszónikus rakéták, az Iskander rakéta, a Cirkon, a Kinjal, amivel halálpontos csapásokat tudnak mérni, illetve hát elmúlt hónapban láttuk az Oresnyik rakétának a bevetését is, ami 6 robbanófejet tud tartalmazni.
Honnan tudják az oroszok a pontos koordinátákat? Nem az épületekét, azt nyilván tudják történetileg, hanem az ukrán csapatokét.
Hát nyilván az oroszoknak is vannak műholdjaik, most éppen Iránnal együttműködtek, különböző felderítő műholdakat juttattak pályára. Másrészt azt se felejtsük el, hogy Ukrajna területén rengeteg orosz ajkú lakosság van, tehát a humán lehetőség is ott van, hogy valaki megadja a koordinátákat.
Akár egy mobiltelefonról megnézi, hogy most hol vagyok, és át SMS-ben átküldi.
Pontosan. Nagyon érdekes volt, hogy az ilyen tartalékos mozgósítási központoknak az adatait is megadták az oroszoknak, hogy ha lehet, azt lőjétek szét, hogy ne vigyenek minket katonának, de ez a ritkább. Illetve hát az orosz hírszerzés is azért ott van. Emlékezzünk Poltavára, amikor a svédek tartottak továbbképzést a laktanyában, pontosan tudták, melyik épületet kell Iskander rakétákkal lőni, és rengeteg sérült, sebesült volt.
Az ukránok orosz háttérterületeken végrehajtott támadásairól csak kevesebbet tudunk, vagy kevesebb is van mostanában? Olajfinomítók, tengeri kikötők, messze vannak tőlük.
Igen, ugye az ukránoknak van egy aszimetriája ennek a háborúnak, az oroszok Ukrajna teljes területét be tudják lőni a rakétáikkal, azaz az 1300 kilométer kelet-nyugat és az 1000 kilométer észak-déli kiterjedésen ezt a 603.000 négyzetkilométert. Az ukránok általában 1000-1200 kilométerig a nagy hatótávolságú drónokkal tudnak hatni, hiszen az arcvonalon levő, illetve hát a mélységben levő légvédelmi eszközöket kikerülik, ezt követően pedig próbálnak az infrastruktúrára csapást mérni. Ebből körülbelül 38 orosz olajfinomító van, ezekből 26-ot már támadásért, és hát azért ezek hosszú időre lekötik az infrastruktúra helyreállítását. de a hatása az arcvonalra mégsem akkora, de fel lehet mutatni a nyugat felé a támogatásokért, hogy képesek vagyunk veszteséget okozni, legyen az éppen mondjuk csak a Krím-félszigeten valamilyen légvédelmi eszköz megsemmisítése, radar megsemmisítése, vagy ugye volt a pókháló hadművelet, amikor kamionokba juttattak be kisebb drónokat repülőterek mellé, tehát ezek sikeres akciók. A harmadik dróntámadás féle az a 800 kilométeres hatótávolságú víz és víz alatti drónok alkalmazása, hiszen látjuk, hogy Ukrajnának a haditengerészetét szinte teljesen megsemmisítették, tehát egy haditengerészet nélküli ország haditengerészete elérte azt, hogy körülbelül 1000-1200 kilométerrel hátrébb ment az orosz flotta is, hogy kivédje ezeket a támadásokat, hiszen volt közel 100 ilyen eszköze az ukránoknak, és 8 hajót sikerült eddig elsüllyeszteni
vele. Köztük a zászlós hajót.
Hát azt Neptun rakétákkal, de ezek a drónok megtették a hatásukat.
De igen. Az, hogy az orosz flottának háttérbe kell vonulnia, ez a csatamezőre jelentős hatással bír? Tehát most kevesebbet tudnak belőni, vagy ami szárazföldön telepítve van, az is bőven elég az oroszoknak?
Az oroszoknak ez egyrészt elég, másrészt van a Kalibr cirkáló rakétája, amit haditengerészetről indítanak, ez 800 kilométer hatótávolságú, tudják indítani az Azovi tengerről is, tehát onnan is eléri az ukrán célpontokat. Ugye általában mindig vegyes típusú támadás van, Kalibr rakéták, Cirkon vagy Kindzsár rakéta, Iskander és a drónok, tehát ezekkel mérnek csapásokat.
Ukrajna mivel tudja pusztítani a támadó oroszokat? Milyen eszközöket használnak most? Ugyanazt, mint az oroszok?
Hát szinte a két hadtérrel levő félnek ugyanaz a technikai eszköze. Most láttunk olyat, hogy földi telepítésű drónok, azaz önjáró eszközöket próbáltak elhelyezni bizonyos irányokba, de hát itt is ugye az emberi erőre egy idő után szükség van, mert lőszert kell benne cserélni, viszont éppen Kupiansznál jelezték az ukránok, hogy hosszú ideig, szinte hetekig tudtak működtetni egy ilyen gépágyút, amivel a támadásokat akadályoztak meg, anélkül, hogy saját veszteség lett volna.
Azt lehet tudni, hogy ezek mind saját fejlesztések, az ukrán mérnökök csinálják, vagy ezek nyugati technológiák, amelyeket ott alkalmaznak?
Ezek inkább ugye a háború kényszerében született megoldások, ebből nagyon sokat látunk. Általában olyan drónokat alkalmaznak, ami próbálja kihozni a sebesültet. Ugye ez egy földi jármű, aminek ki kell húzni a 100 kilónyi embert a felszerelésével együtt. Látunk olyant, ami logisztikát old meg, tehát vizet, vízbe, élelmet, illetve a légi eszközökkel szintén ezeket meg tudják oldani. A Bundeswehr most tervezett az ukránok háború tapasztalatai alapján egy olyan nagy drónt, ami be tud repülni, és 2-3 sebesültet tud kihozni, anélkül, hogy pilóta lenne rajta. De hát ugye ez a drónjáték, ez rendkívül veszélyes. Most Szuminál látjuk, hogy például franciák rengeteg halászhálót küldtek nekik, hogy próbálják lefedni az útvonalat, hogy a logisztikát, a csapatokat tudják működtetni, mert a drón az elakad ugye ebben. Hát az oroszok most megtalálták a módját, hogy először olyan drónt alkalmaznak, ami felgyújtja a hálót, majd a réseken át beküldik a drónokat. Tehát ez egy nagyon hosszú történet. Látunk lézerfegyverek fejlesztését britteknél, izraelieknél, kínaiaknál, de ebből iszonyú mennyiségre lenne szükség, drága fegyver, és hát 1-2 kilométeres hatótávolságról tudnak beszámolni.
A hadszintéri fejlesztések azok általában működnek? A háború elején sokan derültek azon, hogy az orosz harckocsik tetején ilyen ketrec volt azért, hogy a robbanóanyag ne a páncélfelületen robbanjon, hanem fölöttem, mert akkor megvédi. Most csündisznó-szerű szerkezeteket építenek a harckocsikra. Ezek beválnak?
Igen, a kisebb drónok ellen beválnak, de ugye ezeket is hol lehet elhelyezni, a páncéltesten vagy a tornyon, ezzel a drónok csapását meg lehet akadályozni. Amit nem lehet megakadályozni, csak esetleg kiegészítő páncélzattal, az a futómű, mert egy idő után a drónkezelők is rájöttek mind a két oldalon, nem kell elpusztítani a harckocsit, elég, ha megállítjuk, aztán majd szépen további csapásokkal meg lehet semmisíteni. Tehát hasznosak ezek, nyilván a kezelőszemélyzet túlélő képességét elősegíti, de hát látjuk, hogy itt nincs különbség az orosz T-72-es meg az Abramsek között. 31 Abramsből, amit Amerika adott, 26-ot kilőttek az oroszok. Tehát nincs különbség ebben a szempontból, viszont a túlélő képesség jobb a nyugati harckocsikban.
És ki is tudják hozni az ukrán katonákat a túlélés biztosító nyugati harckocsikból?
Hát az a kérdés, hogy milyen mélységben vannak benn, mert általában 20-30 kilométeres mélységig a drónok ezt megakadályozzák.
Tehát vadásznak a harckocsiból kikényszerült katonára.
Igen, mert ők is tudják, hogy a kiképzett katona a legfontosabb érték egy haderőben. Most két nagy probléma merült fel a két oldalon. Például az ukránoknál, mivel nem tudták kihozni a sebesülteket, rengeteg mérgezés következett be a sérüléseknél, rengeteg halálesettel. Az oroszoknál pedig abból lett sok halott, hogy kínai érszorítókat kaptak, ami egy tekerés után elpattant.
Nem működött.
Így nem működött, és ugye a katona így elvérzik. Tehát mind a két fél küzd a hadszíntéren, ugyanúgy, mint az első világháborúban az árokrendszerekben.
Az ukrán haderő nyugati utánpótlása az ebben a pillanatban milyen eszközöket jelent, és azok hol jönnek be?
Általában ugye vagy szárazföldön, vagy tengeri kikötőkön keresztül, nem véletlen érte Mikoljajevet, Odesszát, rendkívül nagy dróncsapások, illetve elaknásított területek vannak a tengeren, hogy ne tudjanak itt eszközöket beszállítani, de hát ugye a szomszéd NATO országokból, Romániából, Lengyelországon keresztül tudnak eszközöket bevinni. Általában, amire a legnagyobb szükségük van, az a HIMARS sorozatvetőze 80 és a 250 kilométeres rakéta, ezeket most kapják, ezek megvannak. Ez az egyik legjobban bevált fegyvere az ukránoknak, 42 készletet kaptak Amerikából, ebből összesen 7-et tudtak kilőni az oroszok. A másik a légvédelmi rakéták, ezekre van a legnagyobb szükségük. Ugye van 7 készlet Patriot rakéta rendszerük, ezekhez kell rakéta, de hát ugye egy ilyen rendszer 1,3 milliárd dollár, egy rakéta az körülbelül 1,5 millió dollár. Most Amerika növelte a gyártást évi 600 darabról 2000 darabra, egyrészt a saját készletekre, másrészt az ukrán hadszintére. De ugye ezt előbb valamilyen európai országnak meg kell venni, úgy juthat el Ukrajnába. Iris légvédelmi rakétákat kaptak 20 és 40 kilométeres hatótávolsággal, ebből 12-t szállított le Németország, még 12 érkezik hozzájuk, ehhez is a rakéta a drága, ugye. Emellett kaptak 9 készlet NASAMS légvédelmi rakétát, ilyet vett a Magyar Honvédség is, ezek védik például Washingtont is, ezek is rendkívül modern eszközök. Kaptak 12 készlet Hawk légvédelmi rakétát, ezekhez próbál a nyugat mindig rakétát biztosítani, és hát a legnagyobb kihívás az a ukrán tüzérség. Egyrészt a mennyiséget biztosítani nekik, másrészt a technikai paraméterek és a technikai feltételeket betartatni velük.
Annyit lőjenek a löveggel, amennyire
pontosan,
az hitelesítve van.
Ugye pont a Panzerhaubice 2000-nél, amit Magyarország is vásárolt, körülbelül napi 100 lövést lehetne leadni. Na most az ukránoknál, ha lőszer van, az eszköz ott van, ők lőnek, csak hát ugye ez szoftver problémákat és cső hibákat okozhat. Ezek hosszabb távon azért orvoslásra kerültek, és hát az ukránok jelentése szerint ez az egyik legjobban bevált eszköz. Egyébként az ukránok mindenre panaszkodtak, az M1 Abrams harckocsira is, hogy nem a legjobb változatot kapták, hanem könnyítettet. A Leopard 1A5 harckocsira hát nyilván panaszkodtak, mert 78-as gyártású szegecselt páncélzattal ez nem állta meg a helyét. Ami nagyon bevált nekik, ez a Bradley, a Marder gyalogsági harcjármű, de hát ezekből is azt lehet mondani, iszonyatos veszteségek vannak. Ukrajna elvesztette az eszközeiből a háború folyamán 1400 darab eszközt, amit a nyugat adott össze nekik. Ebben van 4 darab F-16-os, mirázsvadászgép, 98 darab Leopard 2-es, 26 darab M1 Abrams harckocsi, és több száz gyalogsági és páncélozott szállító harcjármű.
A Kijev elleni civil energetikai infrastruktúrát pusztító orosz támadásoknak mi volt a katonai jelentősége?
Katonai jelentősége általában olyan támadásoknak van, ami hatással van egy haderőre, viszont indirekt módon a lakosságra, a lakosság megfélemlítésére és a politikai bizalomba vetett hitet lehet ezzel megoldani, hogy ne támogassák például az ukrán elnököt. Ugye általában azt szoktuk mondani, ez egy fordított háború, hiszen ha megnézzük a venezuelai akciót amerikai részről, irányító tornyok, kommunikációs létesítmények, légvédelmi rendszerek és olyan eszközök, amik támogatnak egy kormányzatot, ezeket a háború elején nem pusztították. A háború közepén kezdődött el az a játék, hogy különböző vezetékeket, északi áramlatot, illetve egyebeket pusztítottak, vagy éppen egy orosz műtrágya szállító rendszert. Ezt követően tért át az orosz hadsereg is arra, és most már ott tart, hogy 75%-ban a hőerőműveket pusztította, 35%-ban a vízerőműveket, és így azt látjuk, hogy sajnos a civil lakosság szenvedi meg ennek a legnagyobb problémáját. Ez ugye előhozott pont politikai megbízhatóságot és politikai csatározásokat is, hiszen Klitschkót tette felelőssé Zelenszky, hogy miért nincs áram Kijevben.
Hát ő ugye, polgármester.
Ő polgármester, ha csak nem ül biciklire és termel áramot, akkor nagyon nehéz lesz biztosítani. 100 és 500 ezerre teszik a források, hogy hányan nem férnek hozzá az áramszolgáltatásokhoz, vagy éppen ugye Klitschko volt az, aki azt mondta, hogy el kell küldeni az embereket Kijevből, mert ez fenntarthatatlan, hiszen ha áram nincs, akkor víz sincs, vízszolgáltatás sem ezekben a nagy panelrendszerekben. Én azt gondolom, hogy ezt próbálta Oroszország különböző módon elérni, hogy a szolgáltatásokat és a bizalmat gyengítse.
Mi a két szemben álló fél legrövidebb távú célja most? Úgyhogy folynak a tárgyalások.
Ugye az oroszok stratégiai célja az elég egyértelmű továbbra is, a főerő kifejtés az a Donbaszra összpontosul. A hadszintéren szinte ennek az 1000 kilométeres arconon ezt a 300 kilométert a legintenzívebben támadják, tehát a tüzekből, a tüzérségi tüzekből látni lehet, hogy ez az a terület, amit mindenáron szeretnének a határidőre megszerezni, bár ebben kétségeim vannak, ilyen erődvárosokhoz több hónapra van szükség. Ha ez megvan, akkor stabilizálni a helyzetet. Ukrán részről pedig az, hogy valahogy elérni azt, hogy a nyugat továbbra is támogassa őket, és valahogy megállítani az orosz haderőt diplomáciai úton, mert azt látjuk, hogy katonai téren rendkívül nehéz ez a feladat. A legújabb hírek szerint Szirszky hadsereg főparancsnoknak is a beosztása valószínűleg megszűnik, hiszen amióta ő átvette, azóta hátrál az ukrán hadsereg. Ugye egy Pokrovszk veszett el, egy Minográd, nagy területek, csak decemberben 4500 négyzetkilométert veszített Ukrajna, tehát az éves hozamban ez azt kell mondani, hogy rendkívül rossz az ukrán haderő részéről.
Egy új parancsnok a katonai realitásokat meg tudja változtatni, mert az előző parancsnok is a hírek szerint, amennyiben ezek igazak, azt mondta, hogy katonai módon ez a konfliktus nem hozható, nem nyerhető meg.
Én azt gondolom, nincs alternatívája a katonai megoldásnak. Most lehet, hogy egy azovos, egy keményebb irányvonalú embert kinevezni a hadsereg élére, ő is azzal fog szembenézni, ami a realitás. Két és félszeres fölényben van az orosz haderő ezeken a területeken, ráadásul most csak a Donbaszra összpontosít. A másik a tüzérségi, a drón, a siklóbomba fölény, ezeket bármilyen erős parancsnok is következik, nem tudja megtenni. Illetve ha az oroszok újra nyújtják az arcvonalat, azaz Harkivnál, Szuminál, Csernyihívnél esetleg támadásokat indítanak, valahonnan embert kell elvonni. Most is azt lehet mondani, körülbelül 3-4 katonájuk van kilométerenként, ha ezekből még el kell vinni, akkor rendkívül nehéz helyzetben lesznek, ugyanígy harckocsikban, tüzérségben. A háborút, ahogy valamikor Bismarck fogalmazott, nem szavazással döntik el, ezt a vas, az erő, a tüzérség és a létszám fölény.
A diplomáciai segítség, amiben az ukránok reménykednek, ennek van valami formája? Van egy úgynevezett hajlandó koalíciója elnevezésű európai középhatalmakból álló szövetség. Erre számítanak?
Számítanak, de amióta én katona vagyok, hallom azt, hogy kellene egy európai hadsereg, ami ugye a NATO-nak a duplikációja lenne, egy 100 000 fős koalíciót létrehozni. Na most úgy nagyon nehéz, hogy ahhoz, hogy békefenntartóként valaki részt vegyen, az minimum, hogy a felek beleegyezésére van szükség. Na most a brit-francia részvételt ezt messze kizárta Oroszország. Ugye a brittek helyezkednének el Kijevnél, a franciák délen, mert az olyan, mint a különböző francia területek, az úgy tetszik nekik, a románok szállnának be, a németek pedig a szomszéd országokból segítenék ezt a munkát. Hát én ebben nem sok realitást látok. Viszont a legnagyobb gond az szerintem abban van, hogy Amerika kiszállt a támogatásokból. Tehát azt mondta, hogy igen, háborúzzatok, de vegyétek meg, vegye meg európai ország, adját Ukrajnának. Ugye az amerikai kiszállás után ebben a fél évben, a 25 július és december között felére esett vissza az ukrán támogatás. Ugye a NATO országok, javarészt az európaiak nagy gondban vannak. Egyrészt támogatni kell Ukrajnát, másrészt vannak NATO előírások a 3,5-5% elérése. Ezt egyedül most jelen pillanatban Lengyelország tudja teljesíteni 4,7%-kal. Több ország mondta, hogy ehhez évek kellenek. Tehát én azt gondolom, hogy a realitás a legnagyobb az, hogy a stratégiai saktábla az háromszintű. Legfelül Oroszország és Amerika egyezkedik. Ehhez hívják be Ukrajnát, és most már azért Budanov vezérőrnagy is kimondta az igazat, hogy nem követelőznünk kellene, hanem kompromisszumra törekedni, mert az orosz hadsereg áll Ukrajnában, nem mi állunk Oroszországban. Amerika nélkül Ukrajna, úgymond azt szoktuk mondani, hogy van Tajvan, van Izrael, meg van Ukrajna. Ha ezt a három kismadarat felügyeli Oroszországgal szemben Amerika, vajon melyiket fogja elengedni, amikor éppen Iránban is olyan problémás biztonságpolitikai helyzet van, amit nem lehet erő és szó nélkül hagyni.
Azt el tudja képzelni, hogy valóban léteznek azok az amerikai biztonsági garanciák, amelyek megléte mellett Ukrajna belemenne egy területvesztésbe, és ami számára biztosítaná, hogy a következő 10 évben, ha Oroszország megerősödik, nem indul újra a háború?
Hát Amerika nélkül ez lehetetlen. Ugye Ukrajna most elveszti a területének körülbelül 19-20%-át. Az oroszok nyilván addig puhítják a delegációt, hogy nem lehet 7-800 000 fős hadserege Ukrajnának, hanem 3-400 000 fő. Ugye a háború előtt 120 000 volt. Ha semleges státuszba kerül, azaz nem lehet NATO tag, akkor ugye nagy hatótávolságú fegyverekkel sem lehetne rendelkezni, lásd Ausztria, helikopterekkel, vadászgépekkel. Ugye Zaluzsny tett közzé egy cikket, hogy Ukrajnát három dolog mentheti meg. NATO tag lesz, NATO csapatok jönnek be, vagy atomfegyvere lesz. Hát a NATO tagságról Amerika nyilatkozott, és több ország is, köztük Magyarország is. Az atomfegyverek azért az felborítaná a világot, hogy Ukrajna újra, mint korábban 1900 darab atomfegyverrel rendelkezzen
azok
a területén. Azok szovjetek, igen. A harmadik pedig az, hogy NATO csapatok legyenek, ez megint kizárt. Ugye, amire szüksége van nagyon Ukrajnának, az a légvédelem megerősítése. A szomszédországok területét ígérték nekik a tárgyalások szerint a britek, hogy azokon fognak állomáshozni vadászgépek, illetve a stratégiai légierő. A hírszerzését kell megerősíteni, mert enélkül Ukrajna már elvesztette volna a háborút. Tehát az a felderítési terület, az érdekeltségi terület és a teljes terület, amiről ő neki információ kell, hogy meg is tudja majd magát védeni, ehhez szükség van az amerikai hírszerzésre, felderítésre. És hát ugye, ha garanciákról beszélünk, akkor rengeteg probléma elő fog jönni. Vízmegosztás kérdése a Krím-félszigetre, a tengeri határoknak mostani pontosítása. Ehhez is vagy NATO erőkre lesz szükség, vagy ENSZ csapatokra, akiknek szintén valakinek ki kell fizetni a napi díját, hogy a fekete tengeren a határokat, az aknákat fölszedjék. Tehát rengeteg olyan probléma jön elő, amit Amerika lehet, hogy most elvállal, de több szakértő is mondta, hogy ez nem örökre fog szólni, tehát a lehetőség a fegyveres konfliktus kiújulására ugyanúgy ott lesz. Ugye 2014-ben már volt egy ilyen a Donbaszban, hogy 80 kilométeres biztonsági zónát hoztak létre mind a két irányba. Itt voltak magyar EBSZ megfigyelők is az Európai Biztonsági Együttműködési Szervezettől. Ők napi 34 tűzszünetsértést jegyeztek fel mind a két oldalról. Tehát aki veszít abban a stratégiai kétségbeesésben, hogy így fogalmazzunk, Ukrajna részéről, hogy területet is veszít, nem lehet NATO tag, az EU-s csatlakozását is nehezítik. Itt kiestek az ő fő stratégiai céljai, amit a háború elején azt gondoltak, hogy könnyen meg lehet valósítani. Tehát ott, hát most már vannak felvételek arról, hogy a radában, a törvényhozásban ott kiabálnak a katonák a képviselőkkel, hogy mit csináltok ti, hogy mi nem tudunk a fronton előbbre jutni, nincs elég ellátás, nincs elég lőszer, légvédelem.
Tehát fennáll annak a veszélye, hogy egy háború utáni tűzszüneti helyzetben destabilizálódik az ukrán politikai vezetés, mert lesznek olyanok, akik tovább akarnak harcolni, akár még partizán módon is a rendelkezésre álló eszközökkel?
Pontosan, főleg az Azov és az ehhez kapcsolódó csapatok, az Azovot is hadtesté fejlesztették, saját tüzérsége van, saját drón csapatai légvédelme, tehát ezek a szélsőséges emberek bármit megtehetnek ebben a helyzetben, főleg úgy, hogy a politikának nincs rájuk befolyása. Tehát ők az a utolsó védővonala az ukránoknak, akik minden csapat mögött állnak, hogy senki ne jöjjön hátra, illetve a veszélyes helyeken, bár Pokrovsznál megtagadták, hogy bevetésre menjenek, őket alkalmazzák. Tehát inkább egy ilyen társadalmi feszültség jöhet elő, hiszen ha megnézzük az ortodox egyházat, az orosz nyelv kérdését, tehát sok mindent nem véletlenül feszegettek az oroszok, és sokan ilyen híreket is olvastunk, hogy esetleg egy polgárháborús helyzettől félnek, és talán ezért kellenének leginkább a békefenntartók, hogy mindenki nyugodjon le, vonuljon hátra, vonja ki a fegyvereket az övezetből.
A NATO, mint szövetség most milyen állapotban van? Bevethető-e? Kész-e a feladat a végrehajtására?
Ugye a NATO-n belül óriási különbségek vannak a védelemre fordított eszközökbe. Ugye Amerika 962 milliárd dollárt fordít, annyit, mint az őt követő országokból, 14 ország. Németországban 100 milliárd dollárnál, illetve ezek a legfontosabb tényezők. Ugye a francia, brit és német egyeztetés ez folyamatos. Viszont a képességek, hogy mennyi erőt tudna elvonni mondjuk csak a békefenntartásra, az is már kérdéses, ez a 100 000 fő. Hiszen, ha megnézzük, akkor a britek körülbelül 10 000 embert, a franciák 8-10 000-et, a németek 6-8 000 embert adnának, de területen kívül. Tehát nagyon sok országnak még ehhez hozzá kellene járulni. Ezt a helyzetet gyengítette a Grönlandért folytatott vita, hiszen a grönlandi helyzet az azt mutatta, hogy van Trump elnök és a csapata, aki előre gondolkodik. Itt most nem arról van szó, hogy én azt támogatom, hogy Grönland amerikai legyen, de a grönlandi támaszpont és annak mondjuk a stratégiai felhasználását jobban szolgálná az európai érdekeket is. Ugye van egy nagy terve Trumpnak, ez a Golden Dome nevezetű arany kupola Kanadára, Grönlandra, hiszen innen kellene védeni Európát is, hiszen Európa védtelen abból a szempontból, hogy van ugyan egy francia és egy brit atomütőerő körülbelül 500 atomfegyverrel, és van 4500 az amerikai oldalon, és a védelmi rendszere, rakétái, azok ugye ebbe az irányba néznek, a korai előrejelző rendszere, a stratégiai bombázói, és az azt jelenti, hogy Grönland 4000 kilométerrel közelebb van Európához, tehát ez rendkívül fontos, ha tetszik, hanem a szövetség szempontjából
tehát is. Tehát beljebb látnak Grönlandról.
Pontosan, mindent. És azokat a területeket, ugye az északi parkvidéke Oroszországnak az 37 ezer kilométer. Ugye ő nekik ez egy mindig is egy gondja volt a hidegháborúban is, hogy ekkora területre iszonyú mennyiségű katona kellene, és nem véletlen játszották el például a Nautilus tenger alattjáróval 1958-ban, hogy az északi sárkjegét áttörve jelezte az oroszoknak, hogy itt vagyunk, innen fölbukkant. Is tudunk lőni pontosan. Tehát a Sarmat rakétarendszere Oroszországnak itt az északi részen van, ez 28 ezer kilométeres hatótávolságú interkontinentális balisztikus rakéták. Grönlandról azért ez egyszerűbben belőhető, lefedhető, és felderítés, hírszerzési szempontból is jobb. Hogy fognak megállapodni, nyilván az egy más kérdés, mert ugye itt sokan csak az olajat, hiszen a világolaj tartalékainak itt van a 13%-a, a gáznak a 30%-a, ezt látják a játékban, de ugye azok a ritka földfémek is rendkívül fontosak lehetnek hosszú távon.
Grönlandot el kéne foglalnia az amerikaiaknak? Támaszpontokat kéne létesíteni? Azért kérdezem, mert aki volt katona, az tudja, hogy nagy hidegben az eszközök is teljesen másképp működnek, mint normális időben. Sokkal több karbantartás, sokkal több hiba, stb. Stb.
Igen, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ugye most is van egy légibázis 150 fővel Grönlandon, ezt kellene bővíteni, illetve közösen a NATO-val meghatározni, hogy milyen fejlesztések, milyen bázisokat lehetne itt működtetni. Itt körülbelül 24 ország van még jelen Grönlandon, tehát rendkívül ügyesen kellene lépdelni ezeken a törékeny területeken Trump elnöknek is. Én azt gondolom, hogy a dánoknak egy kibővített biztonsági garanciát kellene kötni az amerikaiakkal, ami mind az ő érdeküket, mind az európai NATO országok érdekeit szolgálna. Elfoglalni nem kell. Hidegben régen is háborúztak, az összes stratégiai bombázója ebben a térségben jár őrzött az oroszoknak is, az amerikaiaknak is, az atomtenger alatt járóik szintén, tehát a hideg az egy időjárási tényező, az nem annyira fontos katonai szempont, ma már ennyire nem.
Miből lehet majd megtudni, hogy mi történik Kínában? Ott az elnökhöz nagyon közeli, vele személyes viszonyban álló katonai vezetőket cserélnek le nagyon súlyos vádakkal, például hazaárulás vádjával. Ez nem szokott előfordulni. Korrupciós vádak szoktak általában előfordulni.
Igen, korrupció és hazaárulás, vagy atomtitkok átadása, ugye ez volt a forgatókönyv a régi Szovjetunióban a hidegháború időszakában, ezért lehetett börtönbe menni. Most azt láthatjuk, hogy érdekes módon nem csak a csapat szinten emelnek ki vezetőket, hanem a hadműveleti és a stratégiai szinten is. Szinte a Xi Jinpinghez köthető 8-10 tábornokból 6-ot eltávolítottak, olyanokat, akik szinte a jobb keze volt. Ebből két változat lehetséges, hogy Xi Jinping helyzete is esetleg gyengül, és másfajta erők keresik a lehetőséget. Ugye a híres kongresszuson, amikor eltávolították, kivezették igen a teremből, anélkül, hogy sárga vagy piros lapot kapott volna vezetőket. Tehát ezt nem láthatjuk, a belső feszültséget, illetve azt, hogy a gazdaságuk abba az irányba előre tudjon mozogni, amit meghirdettek az egyövezet egyúttal, hogy mind Európa, mind Amerika irányába mindenképpen mozogni kell. Ugye Grönland kapcsán is nagyon helyesen hivatkozik Trump elnök arra, hogy az orosz és a kínai együttműködés már nagyon régóta, Tajvan körül 14 óta 15 nagyobb gyakorlatot tartottak közösen. Az orosz jégtörő flotta az egyértelműen segíti a kínai kereskedelmet, de ugye, ha a globális fölmelegedés eljön, Kína nagyobb szeletet szeretne ezekből a részekből, és mind Kanada, Amerika fele, mind Európa fele rövidebb úton szeretné az áruját vinni. Tehát ez a gazdasági expanzió, lehet, hogy Xi Jinping ellenfelei türelmetlenebbek, és ezért kezdtek ebbe a tisztogatásba.
A kínai hadsereg az egy szovjet típusú hadsereg? Ugyanolyan irányítási elvek szerint működik? Egyáltalán miből lehet megállapítani, hogy mire képes? Nem háborúzott már nagyon-nagyon régóta.
Hát igen, elég régen voltak bevetésen. Azt lehet mondani, hogy a díszszemlék mutatnak valamit egy haderő felkészültségéből. Ugye a szakértők elmondták, hogy a kínai haderő vadonatúj eszközöket nem mutatott. Amit viszont bemutatott, az mind üzemképes volt, megvan hozzá a személyzet, a kiképzettség. Egy új interkontinentális ballisztikus rakétát mutattak be, aminek növelték a hatótávolságát, ezzel már Floridáig el tudnak lőni, tehát egy amerikai fenyegetést tudtak megvalósítani. A haderő korábban nagyon is hasonlított az orosz típusú haderőre, viszont ez jelentősen átszervezésre került, tehát egy úgymond külön utas a szovjet típusú haderőktől, ez került kialakításra, és azt, hogy minden haderőnemében próbál rendkívül modern eszközöket alkalmazni, és jó kiképzést adni, ezt láthatjuk most.
Az irányítási elmélet, a hadművészet elmélete a kínai hadseregben az a szovjet iskola? Vagy valami más iskola? Vagy folyamatosan tanulnak abból, amit látnak a világban?
Most már nem, egyre több doktori értekezést látunk Kínából, ami az aszimmetrikus hadviselés, a hibrid hadviselés és az ötödik vagy hatodik generációs hadviselést írja le kínai szempontból, hogy Kínának hogy kell ehhez alkalmazkodnia. Nyilván a nagyvezető Xi Jinping és a környezete ezeket az információkat megkapja, hogy ezt hogy sikerül aztán minden katonára, haderőnemre, csapatokhoz eljuttatni, hogy másfajta hadviselésre van szükség. Ugye egy Venezuela feldolgozása szerintem mindenkinek érdekes lehet, főleg a különleges erők kapcsán. És azt gondolom, hogy mivel Tajvan a nagy távoli célja Kínának, biztos, hogy ezeket tanulmányozzák és beépítik a kiképzésekbe. Most épp egy videót néztem az egyes katona kiképzéséről, hogy kell elugrálni a drón elől, milyen mozgást kell követni a hadszíntéren, és hogy kell akár megmenekülni ezektől a csapásoktól. Tehát ezt látjuk most a modernizációval.
A venezuelai példa, az oroszok valami hasonlót akartak megcsinálni a háború elején, amikor megpróbálták az ukrán vezetőket kiemelni, csak nem jött össze, vagy ott a terv is más lehetett?
Kicsit másabb volt a terv is, de benne volt a Zelenszkij féle vezetés elfogása. Hát itt kaptak nagyon jelentős hírszerzési segítséget, brit különleges erők, illetve amerikai különleges erőket.
Mármint Venezuelában.
Nem Zelenszkij megvédésére, és ők inkább egy kazasztáni típusú bevonulásra gondoltak, hogy leváltják a vezetést Kijevben, mindenki megnyugszik, egy orosz barát elnök és kormányzatot juttatnak hatalomra, bár azért itt a hírszerzés kicsit mellé ment azzal, hogy ehhez az ukránok segítséget nyújtanának és statisztálnának. Tehát én azt gondolom, hogy ott más volt a forgatókönyv, illetve nem a különleges erőkre, a különleges műveletnek az alapjaira épült, hanem a szokásos szárazföldi offenzívára, repülőterek elfoglalására, légideszant kijuttatására és mélyhadműveletekre, amik aztán elakadtak.
Venezuelában vajon ennyire jó volt az azt végrehajtó kommandó, vagy volt belső információ?
Hát az egyértelmű, hogy egy elnököt megtalálni, hogy hogy alszik, hol alszik, és milyen környezete van, ahhoz szükség volt belső emberre, akit megfizetett a CIA, ahhoz, hogy pontosan tudják, hova kell menni. A különleges műveletnek ugye a jellegzetessége, hogy azt a területet kellett elszigetelni, ahol bemennek, azt a folyosót biztosítani, hogy ott az orosz légvédelmi rakéták, egyebek nem működjenek. elképzelhetetlen anélkül, hogy ne lett volna belső emberük, hogy mondjuk a légvédelmi rakéták ne érzékelték volna a különböző magasságon érkező légicsapásokat, mindenféle helikopter bevetését, és hát ugye itt különleges eszközökről is szó van, hogy a venezuelai katonák rosszul lettek, hánytak, olyan fegyvereket alkalmaztak, amivel a pszichéjüket is befolyásolták.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Most a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.